Lássát, tessék.
Mindenkit szeretettel köszöntök. Először is elnézést szeretnék kérni, nagyon meg vagyok fázva, úgyhogy remélem, hogy érthető lesz az előadás. Két részből fog állni. Mi hárman jelentkeztünk előadást tartására, ketten itt is vagyunk. Mazula Zoltán ennek a projektnek a technikai lebonyolításáról fog beszélni. Én igyekszem nagyon rövidre fogni a mondandómat. Egy alcímet is adtam az én prezentációmnak, az én előadásomnak, ez a kicsit módosítva küzdünk és bízva bízunk. Amikor jelentkeztünk a konferenciára, azt gondoltuk, hogy már valami demóverziót be fogunk tudni mutatni, de hát ahogy én gyakran idézem egy kedves kolléganőmet, ez kérem szépen múzeum és nem traumatológia, tehát mindenek megvan nálunk a maga kifutási ideje. Sajnos még a demóverzióig nem jutottunk el, de úgy gondolom, hogy így is érdekes lesz önöknek, akik, ahogy látom, elsősorban a könyvtári és informatikai területről vannak ezen a konferencián, a Nemzeti Múzeumról, mint aggregátorról beszélni. Igazából közhelyszámba megy, hogy ma a múzeumokra milyen nyomás helyezkedik, hogy a különböző digitális formában digitális tartalmakat egyre inkább megosszák a látogatókkal, a felhasználókkal. És erre igazából csak a múzeumok PR tevékenységéhez kapcsolódó válaszok születtek, ilyenek a múzeumi honlapok, amelyek kertcsinálókat mutatnak be a különböző kiállításokhoz, vagy akár egy ilyen reprezentatív gyűjtemény bemutatások, virtuális tárlatvezetések. A társadalmi igények mellett egy kicsit levezettem ezen az ábrán, hogy a jelenleg európai szintről levezetve, melyek azok a utak, amelyek mentén, ugye az Európa 2020 új stratégia, ami az Európai Unió versenyképességének a növelését célozza meg, ennek az intelligens növekedés prioritáson belül, ugye, 7 kiemelt kezdeményezést adtak, amiben az egyik az európai digitális menetrend, és ebben ugye az egységes digitális piac, a szerzői jogok kérdése, nagysebességű internethez való hozzáférés tekintetében ugye az európai kulturális örökség digitalizálása is előtérbe került, és erre volt a magyar kormányzatnak, ugye tegnap is hallottuk a Manda projekt előadás kapcsán, a digitális megújulás cselekvési terv, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium csinált. Tehát látjuk, hogy uniós szintről, illetve kormányzati szintről is a társadalmi igények, a társadalmi elvárások mellett is igen komoly nyomás helyezkedik a múzeumokra. Rendben van, de akkor én úgy gondolom, hogy egy rövid kitekintést kéne tenni, hogy mi a különbség a könyvtárak, a leveterek és a múzeumok között. Az idő rövidségére való tekintettel csak a könyvtárak és a múzeumok összehasonlítását mutatnám nagyon röviden. Ami nagyon fontos, hogy a műtárgyak esetében, a múzeumok esetében műtárgyakat, tehát háromdimenziós vagy kétdimenziós műtárgyakat digitalizálunk, amelyek mindig egyedi dokumentumok, egyedi tárgyak. És a könyvtárakkal ellentétben, amelyeknek elsősorban ugye a szolgáltatása, a kifele, a public library, a kifele való szolgáltatás az egyik legfontosabb céljuk, a múzeumban a digitalizálás az elsősorban a nyilvántartásról, a nyilvántartás elektronizálása kerül előtérbe, és így a szolgáltatás. Amellett, hogy ugye mi is szolgáltatunk a felhasználóknak információkat, ugye ezen a területen különböző szolgáltatási szintek vannak, tehát a kutatók kiszolgálása számunkra a legelső feladat, illetve a külvilág felé való kommunikáció, a társadalom felé való kommunikáció, az nem digitális formában történik meg elsősorban, nem ez a nyelv, hanem ez pedig a kiállítások, a műtárgyak bemutatása, ez a nyelv. Egy rövid összefoglalást szeretnék adni a múzeumok számítógépes nyilvántartási és digitalizálási helyzetéről, mert úgy gondolom, hogy azért ilyen összefoglalom, ez nem biztos, hogy mindenki számára ismert. Először is, ugye minket egy jogszabályi környezet határoz meg, ez pedig a nyilvántartási rendelet, ami a 20/2002-es ENKÖM rendelet, ami akkor tette először lehetővé, hogy digitálisan is nyilvántarthassuk a tárgyaikat. Addig szigorúan papíralapon meghatározott minisztérium által adott leltárkönyvekben leltározhatunk, az elektronikus leltározás az nem volt lehetséges. A rendelet alapján számítógépes leltározás is lehetséges, azonban meghatározott auditált szoftverekkel és auditált múzeumi környezetben. Erről majd egy-két szót majd még beszélek. Az utóbbi években, illetve el is mondhatom, hogy az utóbbi 10 évben biztosan a szlájdon látható problémákkal kell küzdeni ennek a területnek. Egyrésztről nagyon heterogén a fenntartói és a szerkezeti struktúrája a múzeumi területnek. Országos múzeumok, megyei múzeumi szervezetek, városi múzeumok, tehát nagyon, nagyon heterogén a történet. Ugye gyűjteményi és műtárgyi sokszínűségről beszélhetünk. Nagyon sokféle gyűjtemény van, ugye gondolhatunk mondjuk a legyektől kezdve a mozdonyokon át a szobrokon, a történeti, a régészeti leleteken, tehát egy borzasztóan sokszínű anyagról van szó. Sajnos intézményi szinten mind a mai napig hiányoznak a személy és a tárgyi feltételek a komoly digitalizáláshoz. Úgy tűnik, hogy a múzeumok vezetősége nem igazán érzi magáinak ezt a területet, sőt az informatikát sem. Én mondhatnám, hogy a Nemzet Múzeumából jöttem, mondhatjuk, hogy ez az első az egyenlők között, ahogy régen volt, de nálunk sincsen meg sajnos az a fajta hozzáállás. Reméljük, hogy a későbbiekben ez fog változni, hogy az informatika ugyanígy kell költeni, mint mondjuk a villanyszámlára. Ezen kívül problémát okoz, hogy a múzeumban dolgozó kollégáknak nagyon eltérő a viszonya magához a digitalizáláshoz. Van, aki nagyon elkötelezett a téma iránt, van, aki meg nagyon elzárkozik ezelől. És ehhez hozzákapcsolódik az is, hogy a szerzőjogok és a kutatói jogok gyűjtemény típusonként is változnak, és a szerzőjogok kérdése az eléggé érzékeny téma a muzeológusok számára. A mi esetünkben egy muzeológusnak a kutatása adja meg azokat az információkat, a saját szellemi terméke adja meg azokat az információkat, amelyek egy adott tárgyról a lehető legtöbbet mondják el, és lehetséges, hogy a tudomány fejlődésével még ezek is változnak. Ezen kívül ugye a forrásokra visszatérve nagyon adhok pályázatok voltak eddig, tervezetlen céltámogatások, valamint a fejlesztések mindig csak egy-egy nagy informatikai rendszer, vagy egy nagyobb beszerzésre összpontosult, de az, hogy ezt hogyan fogjuk fenntartani, hogyan fogjuk akár a szappotok, az ábrédeket fizetni, erre már nincsen forrás, erre már nincsenek pályázatok. És sajnos a költségvetésünkből ezeket elég nehéz kigazdálkodni. Mindig a szoftver, egy egyszerű szoftvernek a kifejlesztése volt az előtérben, de az, hogy ki az, aki betölti az adatokat, a meglévő adatokat, hogyan konvertáljuk ezekbe a rendszerekbe, illetve hogyan biztosítjuk a biztonságos mentéseket folyamatosan, erre már kevés figyelem összpontosult. Valamint sajnos tényleg így van, hogy nincs egy pontos felmérés arról, hogy ma Magyarországon a múzeumokban, amelyekhez mondjuk akár az ottani, akár a külső kutatók, ha bemegy a múzeumban, még nem is az interneten, vagy pedig a belső munkatársak hozzáférhetnek, hogy egyáltalán hány darab ilyen adatbázis van. Fogalmunk nincsen róla. És hát nem is kell mondanom, hogy ugye az ágazati stratégia, az ágazati digitalizási stratégia is teljesen hiányzik. Most a szomorú kép után ugye látjuk, hogy akkor mi is most igazából a helyzet, ugye én ezen a szlájdon csak felsoroltam, nem szeretnék erről külön beszélni, hogy léteznek igenis nemzetközi múzeumi szabványok. Ezek a szabványok azonban főleg ilyen, tehát nem olyan fajta szabványok, amelyek szigorúan megmondják azt, hogy hogyan kell adatot leírni, ennél azért sokkal rugalmasabbak, hogyha a konferencia után a CD-n, amin megjelennek az előadások, azokon majd úgy gondoltam, hogy egy kicsikét többet fogok ezekről a szabványokról is betenni ebbe a szlájdba, hogyha akit érdekel, az hozzájusson az információkhoz. Tehát vannak különböző múzeumi szabványok, azonban itthon nyoma sincsen annak, hogy bármiféle szakmai konszenzus lenne arról, hogy melyik szabványt kéne alkalmazni. Nagyon szét vannak töredezve ezek az adatbázisok ezen a területen, illetve ugye egyetlen egy darab, a már említett múzeumi nyilvántartási rendelet van, az az egy jogszabály, ami valamilyen szinten előírja a szabvány, de ez a szabvány ez nem az a klasszikus szabvány, hanem azt írja elő, hogy a papíralapú leltárkönyvek biztonságát kell gyakorlatilag informatikai szinten is megvalósítani. Szigorúan megmondja azt, hogy milyen adatokat kell fölvenni, és igazából az auditáció folyamán, amikor egy informatikai rendszer, egy múzeum auditál, akkor is szigorúan megmondja azt, hogy mondjuk az adatbiztonság tekintetében milyen lépéseket kell tenni. De hát igazából ezek csak azok az auditási folyamatnak az eleírásai és a kritériumai, és ez a rendelet, amely előírja a múzeumok számára, hogy egy nyilvántartási rendszerünknek milyennek kell lenniük. És szó sincsen arról, hogy a nemzetközi szabványok még szóba is kerüljenek sajnos. Néhány szót szeretnék mondani a metadatokról. Csináltam egy összehasonlító táblázatot arról, hogy mi a különbség a metadatok tekintetében a könyvtárak és a múzeumok között. Ami a legfontosabb, én úgy gondolom, az egyik az az, hogy a metaadatok hiányában egy múzeumi tárgyról igazából nem lehet megmondani első körben az összes információt. Hogyha előveszünk egy könyvet, nem kell mondanom, vagy egy periódikát, akkor abban minden információ kiolvasható, minden alapinformáció kiolvasható, a kiadásai, a szerző egyebek. Még egy műtárgy esetében azért ez nem egészen így van, hiszen itt jön elő az, hogy itt a muzeológusnak a tudományos kutató munkája kell ahhoz, hogy meg tudja azt alapítani, hogy az a műtárgy az milyen, az micsoda. Most például mondjuk egy régészeti lelet ideje is például az, hogy egy korszak meghatározásához hozzátartozik, nem csak az, hogy mi az a lelet, hanem hogy hol találtam, milyen rétegben találtam, stb. Stb. Tehát ezek már mind tudományos feldolgozásra kapcsolatos dolgok. Na most ebből következően nálunk a múzeumok esetében a metaadatoknak az a célja, hogy ezeket a gyűjteményeket, a különböző gyűjteménytípusokat igazából valamilyen szinten átjárhatóvá tudjuk tenni, hiszen borzasztóan sokféle műtárgyat kell ezeknek a területeknek leírniuk. Ez egy nagy probléma, hogy a különböző tezauruszok, osztályozó rendszerek, és ezek a hierarchikus terminológia osztályozók hiányoznak, és ezek sokszor tényleg nagyon-nagyon régi tudománytörténeti elmaradások. Romer Flór is már az 1870-es években egy nagyon híres régész volt, mert akkor mondta, hogy jó lenne, hogyha az archeológia területén kialakulna egy egységes osztályozás, egy egységes terminológia. Most 2011-et élünk, és még mindig ugyanott tartunk, hogy nincs ilyen. Ezek sajnos tudománytörténeti hiátusok, valamint ugye gondolom se kell, hogy egy csomó gyűjtemény, nagyon sok gyűjteményben ugye több tudományterület is összpontosul, tehát nem lehet szigorúan csak egyetlen egy tudományterület adósságát számon kérni, hiszen ha most mondok egy példát, hogy mondjuk van egy régészeti gyűjteményem, ahhoz mondjuk már a különböző társtudományok is hozzájárulnak, tehát mit tudom én, a anyagvizsgálatok, vagy ha azt mondom, hogy van egy történeti gyűjteményem, ahhoz igenis kell azért már művészettörténeti, a művészettörténetnek a különböző ismeretei is ahhoz, hogy mondjuk azt a bizonyos tájat én leírjam, stb. Tehát, hogy azért ezek komplexebb dolgok. Ezért az elmúlt években igazából mondhatjuk, hogy ez a 90-es évek második felében volt egy törekvés arra, hogy egységes adatbázisokat csináljunk ezen a területen, de úgy tűnik, hogy ezek a törekvések, ezek kudarcot vallottak, ilyen volt az a bizonyos MAMA projekt még annó, és most már úgy tűnik, hogy a terület, a szakma afelé tendál, hogy inkább fejlett keresőrendszereket alkalmazunk, és a nagy-nagy giga adatbázisok helyett ezek a fejlett intelligens keresőrendszerek találják meg a különböző adatbázisokban a megfelelő adatokat. Most így jutottunk el ehhez a témához, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. A Magyar Nemzeti Múzeum 2008-ban új alapítógiratot kapott, amelyben ugye az alapterületén kiemeltem szó szerint, hogy a múzeumban őrzött kulturális javak digitalizálásával összefüggő országos szintű módszertan és koordinációs tevékenység került kiemelt feladatként az alaptevékenységek közé. Hát mondhatjuk, hogy ez jó is, meg rossz is, örülünk, jaj, de jó. Küzdünk a dologgal. Rá egy évre, 2009-ben alakult meg a Múzeumi Digitalizálási Bizottság, amelyiknek az elnöke Rezikató Gábor, nálunk főigazgató helyettes, és nálunk van a titkár is, és ez egy paritásos alapon működő bizottság. A múzeumi, nagyon több múzeumból is informatikusok a tagjai. Igyekeztek, hogy országos múzeumok, megyei múzeumok is képviselve legyenek, tehát ennek a heterogén struktúrának a többféle szereplője is megjelenjen ebben a bizottságban. Az OKM támogatásával jött létre természetesen. A bizottságnak ugye feladatának tűzte ki, hogy különböző digitalizálási témákat alkosson meg, és a pályázat kiírói felé kiajánlja ezeket, hiszen ahogy néhány szlájdja előtt is láttattuk, eléggé adhok jellegű pályázatok születtek ezen a területen, egy egységes koncepció nélkül, sok esetben a szakma bevonásá mellőzésével, hogy így fogalmazzak. Ezen kívül ugye a szakmai munka koordinálása, különböző szakmai fórumok szervezése, a munkaanyagok közzététele, és amiről már volt szó, hogy nem tudjuk, hogy igazából milyen adatbázisok vannak a MAM múzeumokban, egy múzeumi digitális katasztárnak a felállítását tűzte ki a bizottság a feladatául. És miután ezeket az adattartalmakat összegyűjtötte, egy nemzeti aggregátor intézmény irányításával majd elinduljon valamilyen szolgáltatás, és itt jön a Nemzeti Múzeum, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum a múzeumi területnek az aggregátori intézménye. Jó emlékeim szerint akkor még úgy hívták, hogy Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium kidolgozott egy múzeumi nyilvántartó rendszert. A Networkshop konferencia keretében több előadás is volt még évekkel ezelőtt erről a rendszerről. Egy múzeumi nyilvántartó rendszert a kidolgozásában szakmai oldalról eléggé komoly csapat állt össze, és a Nemzeti Múzeum pilot intézményként is részt vett ennek a tesztelésében és az alkalmazásában, és a mai napig is működik nálunk ez a nyilvántartó rendszer, ami a Duna Múzeum mellett, ott egy Katalin nevezetű rendszer van, egyetlen egy auditált múzeumi nyilvántartó rendszer az országban. Azért ez is elmond valamit erről a dologról. A múzeum 2010-ben két gyűjteményt működtetett auditáltként, tehát auditált rendszer, még egyszer. Tehát két gyűjteményben volt auditált rendszer, ez a plakátgyűjtemény és a történeti fényképtár. A plakátgyűjtemény az egy történeti gyűjtemény, a történeti fényképtár az pedig történeti értékű, forrásértékű fényképeknek, tehát a fényképek, mint műtárgya tárló gyűjtemény a múzeumban. Ez azt jelenti, hogy ők már számítógéppel leltároznak évek óta, és a leltárkönyveket évvégén kinyomtatják, ahogy azt a rendelet előírja. Ezen kívül beadtunk több gyűjteményt és auditálásra, a folyamat még zajlik. Úgy gondoljuk, hogy a minisztériumi átszervezések miatt ez a dolog egy kicsikét most lelassult. A minisztériumnál van a labda, reméljük, hogy minél hamarabb jönnek auditálni ezeket a gyűjteményeket is. Amikor ez az úgynevezett aggregációs projekt elindult, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen gyűjteményeket vonjunk be elsősorban ebbe a projektbe, hiszen már a Nemzeti Múzeumban, már egy történeti múzeum, nálunk is nagyon sokféle leltárkönyv van, nagyon sokféle gyűjtemény van. Minden gyűjteménynek, minden gyűjteményhez különböző szakanyagokat, speciális szakanyagokat kell rendelni. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, van történeti szak, történeti leltárkönyv, történeti fotóleltárkönyv, régészeti leltárkönyv, tehát sorolhatnám, és ezeket mind-mind egy kicsikét másképpen kell itt a tárgyakat nyilván tartani. Ez is a rendelet írja elő. Úgy gondoltuk, hogy minden szakanyaghoz különböző ilyen view struktúrát fogunk rendelni, erről majd Mazula Zoltán fog beszélni pontosan ennek, hogy ez igazából technikailag mit jelent. És elgondolkoztunk azon, hogy most itt retrospektív vagy már digitálisan leltározott titeleket vegyünk-e bele, hogy tegyünk-e megkülönböztetést, és úgy gondoltuk, hogy nem teszünk megkülönböztetést. Viszont ami nagyon fontos, hogy a múzeumban vannak olyan műtárgyak, vannak olyan tételek, amelyeket a kollégák úgy gondolják, hogy nem, és valamikor joggal is nem szeretnének szolgáltatni. Tehát tételenkénti szűrésre van szükség. Sok esetben vannak olyan műtárgyak, amelyek kényes pozícióban vannak, és ezért nem biztos, hogy első körben ezeket közé kéne tenni. Tehát nagyon fontos volt a tételenkénti szűrésnek a lehetősége. Az utolsó mondat, hogy és a muzeológusok, ez a legnehezebb feladat. Az a legnehezebb feladat, hogy meggyőzzük a kollégákat arról, hogy igenis nagyon fontos, hogy mi a világhálón keresztül szolgáltassuk ezeket az adatokat. Nagyon fontos az, hogy ebben a projektben mi részt vegyünk. Tapasztalatból mondom, hogy a munkánknak a nagy része inkább erre megy el. Ebből az következett, hogy most a projektben első körben egy történeti szakanyagot fogunk bevinni, illetve ezt kapják meg majd a mongúzós kollégák. Először ez fog kimenni a világhálóra, ez pedig a plakátgyűjtemény. A plakátgyűjtemény, ami a régi, legújabb kori történeti múzeum anyaga, ami aztán munkásmozgalmi múzeum lett, aztán megint legújabb kori történeti múzeum, és aztán 92-ben beolvadt a Nemzeti Múzeumba. Tehát a 45 után, illetve emlékeim szerint 52-ben vagy 54-ben alakult meg ez a múzeum, és ennek a gyűjteménye a plakátgyűjtemény. Amikor elkezdtük a múzeumi nyilvántartó rendszer tesztelését, még anno pilot intézményként, akkor ezt a gyűjteményt kezdtük el lefotózni, és így több mint 4000 tétel van, amelyeknek már nagyon jó minőségű digitális fotója is van. Azért is ezt választottuk, mert itt nincsenek problémás tárgyak, itt mindegyik tétel nyugodtan kimehet a világhálóra. A múzeumi nyilvántartó rendszerünkből egy úgynevezett múzeumdat kimenet is készült, és ezt a múzeumdat kimenetet mi használtuk mi, azokat a mezőket, illetve ezt a leírás mezővel egészítettük ki. És úgy gondoltuk, hogy, illetve úgy gondoljuk, hogy ha teszként ez az első szakanyag megvan, akkor elkezdjük a többit is építeni. A terveink szerint elsősorban a kiállításon, főleg az állandó kiállításon látható tárgyakat szeretnénk kitenni, illetve a nagyon sokszor publikált tárgyakat, nagyon keresett tárgyakat. Vannak olyan gyűjteményeink, amelyek nagyon kúrás gyűjtemények, nagyon sokan keresik őket, ilyen mondjuk a történeti értékű fényképek. Nagyon sok, hogy mondjam, publikáció, nagyon sok oktatási anyag használja őket illusztrációként. És hát a végén reméljük, hogy a remény hal meg utoljára, reméljük, hogy ez a projekt ez sikeresen le fog zárulni. Terveink szerint még a nyáron életben fog lépni, és az itteni tapasztalatok alapján szeretnénk majd a többi múzeum számára is népszerűsíteni, és segíteni őket abban, hogy ezen keresztül ők is szolgáltassák az adataikat. És most átadnám a szót Mazula Zoltánnak, aki ennek a technikai... Két percben? Király. Jó. Jó, és köszönöm szépen a figyelmet.
Üdvözlök mindenkit, Mazula Zoltán vagyok a Mongoose Kft-től, és akkor villámgyorsan elmondok pár szót, hogy hogy is zajlik a múzeumban az agregátor létrehozása. Itt leírtam, hogy körülbelül mit kell tenni egy gyűjteménynek, hogyha esetleg ő maga is agregátor szeretne lenni, vagy csatlakozni egy agregátorhoz. Nyilván digitális dokumentumokat kell előállítani, metadatozni kell ezeket. Igazából ez az emberi oldala a munkának, amikor igazából technikai oldalról még nem tudjuk segíteni a munkát, hanem nagyon sok emberi munka szükséges ahhoz, hogy ez elkészüljön, illetve vannak a műszaki teendők, amikben már tudunk segíteni, tehát nyilván olyan szoftverekkel készülünk, illetve olyan szoftvereket konfigurálunk fel, amelyek már alkalmasak az agregáció létrehozására. Az agregációhoz a múzeumnál is, illetve több projektünkben is a Yadox szoftvert és a Mongoose szoftvert használjuk. Én nagyon gyorsan csak végigszaladnék rajtuk. Maga a Yadox az egy elektronikus dokumentumkezelő rendszer, képek, dokumentumok tárolására alkalmazható. Ő a megjelenése igazából általában az agregációs adatbázisnak. Nyilván kereshetőséget, böngészhetőséget, tehát a mai elvárásoknak megfelelő technikai megvalósításokat tartalmaz, tehát ami a felhasználókat érdekli, azokat minél gyorsabban el tudják érni. Illetve van a Mongoose szoftverünk, ami igazából maga egy teljeskörű keresőmotor, tetszőleges adatforrásokba keres, illetve biztosít belőle keresést, böngészést, valamint szolgáltat adatokat. Itt egy ábrát rajzoltam, igazából ennek annyi a lényege, hogy maga a Mongoose-nak vannak alsó, illetve felső pluginja, az alsó pluginokkal úgymond begyűjt, tehát onnan szerzi az adatokat, illetve vannak a felső pluginok, amivel szolgáltat. Alsó pluginok lehetnek nyilván maga a Yadox jelen esetben, illetve például OAI-val tud begyűjteni a Mongoose, illetve felső pluginnak maga az OAI kimenet számít, illetve akár ez lehet Z39, szópos kimenet, stb. A többit nem soroltam fel. És nyilván maga a megosztás az úgy történik, hogy Yadoxon keresztül, Yadox adatbázisból történik az adat kinyerés, és egy OAI provider segítségével pedig szolgáltat fölfele, úgymond a külvilág számára a Mongoose. És hogy is vesz részt az agregációban a Yadox, illetve a Mongoose? Tehát maga a Yadox tárolja az adatbázis sémát, itt egy tetszőlegesen kialakított metaadat séma hozható létre, illetve nyilván a digitális tartalmakat is ő tárolja, megjeleníti, indexeli, illetve biztosítja a kereshetőséget, böngészhetőséget, tehát a felhasználó interfész itt a Yadox, illetve a Mongoose maga biztosítja például a szabványos OAI kimenetet, például egy Európán a felé, illetve ő kérdezi le magát, tehát ő kérdezi le magát a múzeumi SQL adatbázist, ami úgymond a Yadoxba kerül. Erről gyorsan mondok még pár szót. Tehát hogy is történik ez a folyamat? Van a múzeumi rendszer, ez egy Oracle SQL-ben tárolt adatbázis, és ebből mi kapunk úgymond egy view-t, ami csak a publikus adatokat tartalmazza, és nyilván maga Mongoose szoftver csak read-only hozzáférésre rendelkezik, tehát nem tud az adatbázisba írni, és ebből az SQL view-ból igazából átemel adatokat a Yadoxba, a Yadox adatbázisába, tehát magát a publikus adatokat, a publikus tartalmakat azt már a Yadox tárolja. És jelen esetben ugye magam csak a múzeum van lekérdezve, tehát a Magyar Nemzeti Múzeum, de ha később esetleg csatlakoznak többen ehhez a projekthez, akkor nem csak a Magyar Nemzeti Múzeum adatbázisra lesz lekérdezve, hanem több adatbázis lesz a JADOX-ba eltárolva, illetve betöltve. Tehát ez az adattárolás része, illetve az adatszolgáltatás pedig már maga a Mongoose-on keresztül történik, amit már mondtam, hogy a JADOX adatbázisen keresztül úgymond fölfele szolgáltat egy OAI protokollon keresztül a külvilág felé. Úgyhogy én röviden csak ennyit szerettem volna elmondani, hogyha esetleg valami kérdés van a szoftverekkel vagy a projekttel kapcsolatban, technikai kérdés, akkor nyugodtan forduljanak hozzám. Köszönöm szépen! Köszönöm.